Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 16. szemeszterének 11. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Erdélyi Miklós 1994-ben szerzett diplomát a József Attila Tudományegyetem fizikus szakán. Végzés után Borzs Zsolt és Szabó Gábor professzorok ajánlásával került ki az amerikai Rice Egyetemre, professzor Frank Title kutatócsoportjába, ahol többszörös visszahívás révén összesen 4 évet töltött el. Érdeklődése ekkor fordult a nagy térbeli feloldású litográfiai és mikroszkópiai eljárások felé. PhD dolgozatát is ebben a témában írta és védte meg Szegeden 2000-ben. Doktorandusként ismét a Rice Egyetemen kapott meghívást, ahol Robert Curl Nobel-díjas professzor szakmai vezetésével telepíthető gázszenzorok fejlesztésén dolgozott. 2001-ben OTKA posztdoktori ösztöndíjjal visszatért Magyarországra. Koordinátorként és kutatóként számos ipari együttműködésben vett részt. Vezetésével 4-en szereztek PhD fokozatot. 2010-ben egy 3 éves posztdoktori ösztöndíjat nyert el az angliai Cambridge-i Egyetemre és a londoni Nemzeti Fizikai Kutatóintézetbe. E 3 év alatt ismerkedett meg a nagy térbeli feloldású lokalizációs mikroszkópiával. Korábbi litográfiai, spektroszkópiai és optikai rendszertervező ismereteire alapozva ezen időszak alatt 2 mikroszkóprendszert épített, melyek jelenleg is fontos részét képezik a helyi molekuláris biológiai kutatások eszközparkjának. 2013-ban tért vissza Szegedre. A vezetésével működő Adoptim kutatócsoport egy lokalizációs elven működő szuperelúziós mikroszkóp elméleti és kísérleti fejlesztésén, illetve orvosbiológiai alkalmazásán dolgozik. Kutatásaikat a Nemzeti Agykutatási Program, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj és egy Marie Curie reintegrációs pályázat is segíti. Felkérem Erdélyi Miklós adjunktus urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a felvezetést. Én mindjárt egy vallomással szeretném kezdeni ezt a mai előadást. Amikor felkértek ennek az előadásnak a megtartására, akkor egy kérésem volt, hogy lehetőleg a fél év végén tarthassam ezt az előadást. Ez azért volt, mert biztos voltam benne, hogy ezt az előadást így nagyon sok más előadás, nagyon jó előadások fogják megelőzni, és nekem már könnyű dolgom lesz. Ez egyébként így is történt, ha csak visszaemlékeznek például Bari Ferenc professzor úr előadására. Ő egyenesen már a térbeli feloldásra bevezette, és azt is megemlítette, hogy 2014-ben az úgynevezett szuperrezolúciós optikai mikroszkópokért, ezeknek a fejlesztéséért, kifejlesztéséért kapták a kémiai Nobel-díjat. Ez tulajdonképpen mai előadásnak is a témája. Természetesen szeretném azt, hogy a mai előadás egy önmagában is megálljon, tehát érthető legyen, ezért az előadás az 3 részre fog tagolódni. Az első részben egy kicsit általánosan szeretnék arról beszélni, hogy mi egy természettudós kicsit hogyan gondolkodik, hogyan próbálja leírni a körülötte lévő világot. A második részben kimondottan a térbeli feloldásról szeretnék beszélni, tehát elég hosszadalmasan és részletesen mennék abba bele, hogy mi korlátozza azt, hogy optikai módon le tudjunk képezni nagyon finom struktúrákat, és miután ezt megértettük, utána 2 úgynevezett szuperrezolúciós módszert fogok ismertetni, amelyek mégis ezen diffrakciós limit alá tudnak menni. Tehát akkor ugorjunk is neki. Modellalkotás természettudós módra. Ugye nyilván van a természet, vagy van az objektív valóság, ami minket körbevesz, és akkor van a tudós, mondjuk ő itten a tudós, aki tücsörög, és próbálja leírni a körülötte lévő világot. Ugye mit csinál? Megfigyel, és valamilyen modellt alkot. És miután ez a modell megvan, utána, vagyis az első modell, utána célkísérleteket végez. Olyan célkísérleteket, amelynek a segítségével el tudja dönteni, hogy ez a modell ez mennyire jó. Összehasonlítja a célkísérletek eredményét a valósággal, és egy iteratív módon finomítja szépen ezt a modellt. És miután már elég jól leírja a valóságot, utána az nagyon örül neki, és azt gondolja, ugye megvan a kulcs a valósághoz, vagy megvan a kulcs egy természeti törvényhez, és innentől kezdve már ő ezt nagyon szépen le tudja írni. Természetesen ez nem mindig van így. Néha-néha előfordul, hogy nem sikerül, az ember meghátrál, és akkor valami más témán kezd el dolgozni. Úgyis van elég sok téma tulajdonképpen, de hogyha nincs, akkor ugye nyilván témavezetővel beszél, és akkor lesz neki elég témája. És más témán dolgozik. És az az érdekes a helyzet, hogy abban az esetben, hogyha tudja a fizikai törvényt, ebben az esetben is egy kicsit elszomorodhat. Ugyanis, hogy tudom, hogy mik ezek a törvények, ez ugye egyben azt is fog jelenteni, hogy pontosan tudom, hogy milyen korlátaim vannak. Ugye itt, ha most valakinek mondjuk azt mondják, hogy kifejlesztettek egy olyan űrhajót, ami mondjuk a fénysebesség ötszörösével tud haladni, akkor mindenki azt mondja, hogy ha, ilyen nem lehetséges, mert ugye Einstein óta tudjuk, hogy a fénysebességet azt nem lehet elérni, akkor az ötszörös fénysebességgel nyilván nem haladhat egy űrhajó. Einstein óta mást is tudunk. Van egy idézet, amit Einsteinnek tulajdonítanak, de én nagyon szeretem, azt mondja, hogy mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, míg nem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. És az az igazság, hogy nyilván nem fogok végigmenni az optikai mikroszkópjának a fejlődésén, de ez a filozófia sokszor előfordul ebben a történetben. Két évszámot szeretnék csak kiemelni. 1873, amikor Abbé fölállította azt az egyenletet, ami tulajdonképpen leírja, hogy milyen kis finom struktúrákat tudunk optikai módon leképezni, és egy másik évszám az a tavalyi évszám, 2014, amikor a kémiai Nobel-díjat kiosztották olyan technikáknak a kifejlesztéséért, amelyek ezen limitnél nagyobb térbeli feloldást tudnak elérni. Mint említettem, szeretném, hogy az előadás önmagában is megállna, tehát nagyon a kezdetek, vagy nagyon az alapoktól kezdenék. Fényterjedés geometriai optikai tárgyalásával. Ugye a geometriai optikában a fényterjedést tulajdonképpen sugarak segítségével írjuk le. Ha egy sugár egy felülethez érkezik, akkor két választása lehetséges, vagy megtörik, vagy pedig visszaverődik róla alapesetben. Tehát nyilván a visszaverődés törvénye, a törés az pedig a törés törvénye fogja leírni. Tehát ebben a modellben, ha tetszik, egy egyszerű lencsének a leírás az nagyon könnyű, mert jönnek itten az egymással párhuzamos sugarak, és egy tisztességes lencse akkor azt csinálja, hogy ezeket a beérkező sugarakat egy ponton keresztül vezeti át. Ugye ezért hívjuk ezt fókuszpontnak, benne is van a nevében, fókuszpont. Ezek után nyilván mindenki arra számít, hogy az itt jövő sugarak, ez nem össze-vissza kolbászolnak a lencse mögött, hanem mindenki azon az egy ponton fog keresztül haladni. Hát ugye ezt tanuljuk tulajdonképpen még az általános iskolában is. Most, ha ez nem így van, ezt egy UKTV példán szeretném bemutatni. Két héttel ezelőtt volt a fizika UKTV, és az egyik feladat, az, most nem mondom el a feladatot, de tulajdonképpen arról van szó, hogy van egy lencsénk, aminek az első felülete egy sík, a másik az pedig egy domború felület, beérkeznek a sugarak, és egy kicsi vékony nyalábunk van. És a nyaláb szépen lefókuszálódik, és úgy tűnik ezen modell alapján, hogy tényleg egy ponton mennek keresztül ezek a sugarak. A feladata az volt, hogy mi van akkor, mi történik akkor, hogyha nem egy ilyen keskeny nyalábbal világítjuk ki ezt a lencsét, hanem egy széles nyalábbal világítjuk ki. Hát a modell, megmutatom, mi a modell. Azért, hogy jól látszódjon, ezért a szélső sugarakat más színnel is jelöltem, és jól látszik, hogyha ugyanitt hagytam volna az ernyőmet, akkor az ernyőm bizony nem egyetlen egy pont lenne, hanem egy paca. Nyilván ebben az esetben, hogyha az embernek oda kéne tenni az ernyőjét idézőjelbe a fókuszba, akkor eszébe nem jutna ebben a síkban hagyni, hanem nyilván eltolná kicsit előrébb, hiszen látszik, hogy ott lesz a nyaláb mérete a legkisebb. Tehát a konklúzió az az, hogy van egy ilyen lencsénk, ez tuti biztos, hogy nem egy pontba fogja fókuszálni egy ilyen lencse a bejövő sugarakat. Most csak, hogy ilyen zárt közösségben, vagy kevesen vagyunk, de sokan nem hallják, azért csak megjegyzem, hogy egy optikához egy kicsit értő ember egy ilyen lencsét biztos, hogy így nem tesz be. Tehát legalább azt csinálja, ha már szegénynek mondjuk a laborjában már csak egy ilyen lencse van, hogy legalább annyit tesz, hogy ezt a lencsét megfordítja, úgyhogy a domború fele van elől, és a homorú hátul, mert akkor már jól látszik, hogy már sokat javított a lefókuszáláson, bár továbbra se igaz az, hogy egyetlen egy ponton megy át a sugár, vagy az összes sugár. Most ugye lehetne azt mondani, hogy nyilván itt az a probléma, hogy hát ez egy nagyon egyszerű lencse. Tervezzünk egy sokkal komplikáltabb rendszert, ami fogja azt tudni, hogy egy ponton fog átmenni az összes sugár. Hát a számomra az egyik vagy tudomásom szerint az egyik legösszetettebb, komplikáltabb leképező rendszer, az az optikai litográfiai stepperekben használt lencserendszerek. Ezek azok a lencserendszerek, amelyekkel az összes számítógépben az integrált áramköröket gyártják. Ez a lencserendszer, ez 21 lencséből áll, nagyon-nagyon aprólékos tervező munkának az eredménye. Itt látszik is egyébként, hogy hogyan néz egy ilyen lencserendszer ki. És ez tényleg vizuálisan úgy tűnik, mintha egy pontnak pont lenne a képe. Tehát ebből a pontból kiinduló sugarak ténylegesen itt egy pontban gyűlnek össze. Tehát mintha működne a geometriai optikának ez a megközelítése, de mi ennek a következménye? Tegyük föl, hogy ez igaz. Ha ez igaz, az azt jelenti, hogy ennek a leképezésnek a térbeli feloldása végtelen. Hiszen egy pontnak a mérete végtelen kicsi, akármilyen kicsi a távolság a kettő között, a kettőt meg fogom tudni különböztetni. Ugye? A geometri optika még egyszer azt mondja, hogy ha lefókuszálom, akkor a fókuszban végtelen kicsi a pontom, nem is látszik, de előre-hátra mozgok, mondjuk itt látszik, hogy itt plusz-minusz egy mikron, plusz-minusz két mikront mozogtam előre-hátra mondjuk az ernyőmmel, akkor bizony egy ilyen kört látok. Hát ez egy kicsit gyanús, úgyhogy nyilván mi történik, vagy mit kell csinálni, meg is mérjük. Ilyes csak egy modell, megmérjük. Hát a mérési eredmény az ez. Két konklúzió mindenképpen látszik. Az egyik az, hogy a fókuszban egyáltalán nem pontszerű. Jó, látszik, hogy kiterjedése van, és az is látszik, hogy ha bevezetek egy ilyen defókuszt, tehát előre-hátra mozgatnám az ernyőmet, akkor egyáltalán nem azt kapom, mint amit a geometriai optika mond, hanem bizony ilyen furcsa struktúrák jelennek meg. Az, hogy ennek az az oka, hogy a fény hullám természetét azt figyelembe kell venni, amire a geometriai optika tipikusan nem alkalmas. Most nyilván nem fogunk belemenni a részletekbe, hogy ez hogy jön ki. A dolognak a lényeg, a végeredménye, ha tetszik, akkor az, hogyha van egy pontszerű fényforrásom, és ezt a pontszerű fényforrást leképezem, akkor a kép az nem egy pontszerű kép lesz, hanem lesz egy kiterjedése. Ez a kiterjedés, ha ez egy nagyon jó optikai rendszer, akkor ez egy hengerszimmetrikus folt, és ennek a foltnak a méretét lényegében két dolog határozza meg. Az egyik a fénynek a hullámhossza, tehát hogy milyen hullámhosszúságú fényt használok. Látszik, hogy azzal lineárisan arányos, tehát ha mondjuk a vöröset használok, akkor szélesebb lesz a pacám, ha a kéket használok, akkor keskenyebb lesz. Illetőleg függ itt egy ilyen NA-val jelölt, úgy hívják, hogy numerikus apertúra, ez tulajdonképpen arányos ezzel a szöggel, hogy milyen térszögből tudom összegyűjteni a fényt. Jó, tehát ezzel a két dologgal arányos. Ha növelem a numerikus apertúrát, akkor azt jelenti, hogy egyre keskenyebb lesz ennek az eloszlásnak a szélessége. Ha csökkentem a hullámhosszat, azzal is tudnám csökkenteni a térbeli feloldást. Akkor tulajdonképpen eljutottunk odáig, hogy akár el tudjuk képzelni, hogy egy képalkotás hogyan történik. Van itt mondjuk ez a lencserendszer, és van ez a tárgy. Jó? Tehát van ez a betű kombináció, és úgy kell elképzelni, mintha a betű kombináció minden egyes pontja egy pontszerű fényforrás lenne. Minden egyes pontszerű fényforrásnak a képe az egy ilyen paca. Jó? Tehát nem egy pont, mint ahogy az előbb láttuk, hanem egy paca, és akkor ezeknek a pacáknak az összessége fogja kiadni a képet. Ebben az esetben, hogyha ez egy tökéletes, jó kis lencse, akkor ez így fog működni. Most tegyük föl, hogy a lencsében valami hiba van. Nem túl nagy, amit tettem, az csak annyi volt, hogy a lencserendszerben az egyik lencsét, itt be is satíroztam, hogy melyiket, kidöntöttem, nem nagyon, egy picit, 0,002 fokkal. Ugye ezt nem valószínű, hogy valaki úgy szemmel nagyon látná, de akkor mi fog történni? Az fog történni, hogy egy pontszerű fényforrásnak a képe az nem ez a szép hengerszimmetrikus intenzitás eloszlás lesz, hanem egy kicsit így oldalba lökték. És ugyanaz érvényes, mint az előbb, a képalkotást megint úgy tudom elképzelni, hogy minden egyes ponthoz hozzárendelem ezt a pacát, csak most a paca az egy kicsit úgy el lesz torzulva. Tehát világos az, hogyha egy ilyen torzulásmentes képet szeretnék létrehozni, akkor törekednem kell arra, hogy a leképezésem az ilyen legyen. A pontszerű fényforrásnak a képe az egy ilyen folt legyen. Ezt mi úgy hívjuk, hogy diffrakció limitált leképezés, azért, mert nem a rendszerben nincsenek optikai leképezési hibák. Tulajdonképpen a mikroszkópok fejlődésének a történetén ez megy keresztül. A tudósok azt próbálták, hogy minél inkább egy ilyen tökéletes leképezést hozzanak létre, minél inkább egy pontszerű forrásnak, fényforrásnak a képe így egy úgynevezett ilyen diffrakció limitált folt legyen. És ez működjön ne csak egy hullámhosszon, hanem sok hullámhosszon is működjön. Lehetőleg a képtér ez ne nagyon pici legyen, hanem minél nagyobb, és ezek voltak a fő fejlesztési irányok. És hogyha van egy olyan rendszerünk, amely erre képes, tehát tényleg egy pontszerű képnek már egy ilyen jól meghatározott paca a képe, akkor már meg tudjuk mondani, hogy mekkora térbeli, tudunk definiálni egy térbeli feloldást, méghozzá úgy, hogyha ez a két paca ugye nagyon közel van egymáshoz, akkor előbb-utóbb nem tudom őket megkülönböztetni. Jó, tehát ha nagyon közel van egymáshoz, akkor a két paca tulajdonképpen megkülönböztetetlen, akkor olyan az átfedésük, hogy nem tudom megmondani, hogy ez mondjuk egy vagy két molekulának a képe. Ez egy jól ismert törvényszerűség, ezt egyenesen tanítjuk is, nagyon sok könyvben benne is van. Sőt, azt szoktam mondani, hogy ez egy kőbe vésett törvény, aki nem hiszi, az elmehet Jénába, és Jénában a régi egyetem előtt van egy ilyen, ilyen emlékmű, ha tetszik, és arra van rávésve a feloldásnak, abbi nevéhez fűződő feloldási limitnek a képlete. Na de mit tanultunk? Azt tanultuk, azt mondta Einstein, hogy mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mert jön valaki, aki erről nem tud és megvalósít. Most természetesen nem szeretném azt, hogy valaki hazamenjen és úgy gondolja, hogy akik tavaly megkapták a kémiai Nobel-díjat, azok nem jártak erre az órára, és nem tudják, hogy mi volt a feloldás. Tehát ők azt tudták, hogy ez a modell milyen keretek között érvényes. Ugye ez a másik fontos, amit tudni kell. Hogyan lehet? És erről fog szólni az előadásnak a harmadik része, hogyan lehet ezt a térbeli feloldást kiküszöbölni, és nagyobb térbeli feloldású leképezést készíteni. Hát először is azok a módszerek, amiről én most beszélni fogok az előadásban, ezek úgynevezett fluoreszenciás optikai módszerek. Ez azt jelenti, hogy ezek általában biológiai mintákat szoktunk leképezni ilyen módszerrel. A mintánkat valamilyen fluoreszens festékkel megfestjük, megjelöljük. Ezt azért szeretjük, mert nagyon szelektíven lehet bizonyos fehérjéket megjelölni. Akár egy, akár több színben is. Jó, és akkor az történik, hogy ezt a festéket valahol gerjesztem, fluoreszkál, és az emisszióban pedig végzem a képalkotást. És akkor számos, különböző sejteknek különböző részei vannak megfestve, és relatíve nagy feloldással lehet a leképezést elvégezni. De még egyszer, ez teljesen hagyományos leképezési rendszer, tehát ennek a térbeli feloldását még egyszer a hullámhoz és a numerikus apertúra limitálja, ami a látható tartományban körülbelül olyan 250-300 nanométer. Tehát az azt jelenti, hogy ha olyan struktúrája van az embernek a mintáján, ami ez alatt van, azt optikai módon, hagyományos módon nem fogja tudni leképezni. Hát nagy az igény, elsősorban nyilván a mikrobiológusok vagy a biológusok oldaláról, hogy ez mégis valahogy jó lenne, hogyha optikai módon lehetne egy nagyságrendet javítani a térbeli feloldáson. Azért szeretjük az optikai módszereket, mert mondjuk összehasonlítva egy elektromikroszkóppal, itt a mintának az előkészítése az nem annyira komplikált, és van esély arra, hogy például élősejtes kísérleteket is el lehessen végezni. Ugye egy elektromikroszkópnál, ahol mondjuk vákumba kell beletenni a mintát, ugye az nyilván egy sejt, egy élősejt, azt ugye nem nagyon szereti. Tehát azért volt egy nagyon nagy nyomás, hogy az optikai módszereknek a térbeli feloldását javítsák, mert akkor élősejtes kísérletekre is mód nyílik. Hát három módszert említenék meg az optikai, nagy térbeli feloldási optikai módszerek közül. Az egyik az úgynevezett struktúrált kivilágítás, erről a mai előadáson nem lesz szó. A második az az úgynevezett, mit csak SZED-nek fogjuk hívni. És a harmadik, ez pedig az úgynevezett lokalizációs technikák, ennek nagyon sok elnevezése van. Egy kicsit részletesebben fogok beszélni az úgynevezett PALM technikáról. A Nobel-díjat egyébként a SZED-ért és a PALM technikáknak a kifejlesztéséért kapták. Jó? És akkor kezdjük a PALM-mal. Képzeljük el, hogy a képtérben egyetlen egy fluoreszens molekulánk van. Egyetlen egy molekula, és tudjuk, hogy egy van. Ez nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy egy van. Van egy darab molekulánk, ami nyilván nagyon pici. Tehát a nanométer nagyságrendjébe esik, tehát mélyen a feloldás alatt van. Ezt a molekulát gerjesztjük, és a fluoreszkáló molekula ugye fotonokat bocsájt ki, ezt pedig detektáljuk. Van egy leképező rendszerünk, és ez a leképező rendszer a detektor előtt létrehozza az előbb tárgyalt, jól ismert foltot. Jó? Ennek a foltnak a mérete, ez ugye jellemző, még egyszer, a numerikus apertúra és a hullámhoz határozza meg. Most természetesen ezt egy kameránval nézzük, és a kamerának van egy pixel mérete, tehát a kamerával, amit látunk, az tulajdonképpen egy ilyen paca. De még egyszer, van egy olyan tudásunk, hogy ezt a pacát egyetlen egy molekula hozta létre. Egyetlen egy molekula által kibocsátott fotonok hozták létre ezt a pacát. Tehát tudom, hogy ez a paca, ez az optikai rendszeremre jellemző eloszlású. Jó? Tehát mit kell tennem? Azt kell tennem, hogy ennek a pacának a középpontját kellene megtalálnom. Hogy hol van a ráillesztett görbémnek a maximuma. Tehát azt csináljuk, hogy ráillesztünk egy az optikai rendszerre jellemző görbét, ez általában egy gausszos vagy normál eloszlásnak szokták hívni, és ennek az eloszlásnak a középpontja fogja megmondani, hogy hol van ez a molekula. És itt van tulajdonképpen a lényeg, mert korábban ugye azt mondtuk, hogy a térbeli feloldást ennek a pacának a szélessége határozza meg. Most meg azt mondjuk, hogy a feloldást az határozza meg, hogy ezt a maximumotnak a pozíciót ezt milyen pontosan tudom megmondani. És az a helyzet, hogy ezt egy nagyságrenddel pontosabban meg tudom mondani, mint amekkora félérték szélessége ennek a pacának. Megjegyzem, hogy hol van az XY koordináta, és elraktározza a számítógép, és a számítógép oda fog tenni egy pontot. És azt mondja, ennek a molekulának ott van a képe. Na most természetesen ugye ez elég unalmas lenne, hogyha a mikroszkóppal egyetlen egy molekulát néznénk. Pontosan, hogy egy molekula hol van, ez igazándiból nem érdekes. Legyünk, hogy van egy képünk. Egy képen nagyon sok molekula van, és hát most itt a demonstráció kedvéért vegyük ezt a tárgyat. De ez a tárgy ez nagyon pici, 2 mikronos itt a szélessége. Az, hogy ugye ezzel mi nem mondtam semmit, hogy ez pici, hasonlítsuk össze, hogy egy darab molekulának mekkora a foltja, mekkora képet hoz létre a detektor előtt, ekkorát. Ugye azt jelenti, hogy itt valahol van egy molekulám, az felvillan, akkor annak a képe a közvetlenül a detektor előtt, az egy ilyen nagy paca lesz. Ha ezeket megint szépen összeadogatom, akkor gyakorlatilag a detektorom előtt egy ilyen homályos képem lesz. Hát ugye nagy fantázia kell ahhoz, hogy ez az ember elolvassa, de a helyzet még rosszabb, mert még egyszer őt egy kamerával nézem. A kamera, annak pixelei vannak, a pixel mérete az körülbelül ekkora, vagyis ő lesz az, amit ténylegesen a detektorral látok. Na most az ember legyen a talpán, aki eznek alapján el fogja olvasni, hogy mi van a tárgyamon. Mit csinál a lokalizációs mikroszkópia? Lokalizációs mikroszkópiával valahogy, ugye mi itt a probléma? Az a probléma, hogy ezek a molekulák, akik itt vannak, mindenki világít egyszerre. És ezért nem tudom őket külön választani. Az lenne a jó, hogyha azt mondanám nekik, hogy jó, mindenki kapcsoljon ki, és egyszerre csak egy-kettő világítson. Mert ha egyszerre csak egy-kettő világít, akkor azoknak meg tudom mondani, hogy hol van az XY-koordinát, hol van pontosan a térben, és utána ezeknek meghatározva a koordinátáját, elraktározva, föl tudom építeni a képet. Így működik tulajdonképpen a lokalizációs technika. Tehát ahelyett, hogy egyszerre mindenki világítana itt, elérjük valahogy, hogy ezek a molekulák egyesével villogjanak. Tehát az ember, amikor mondjuk egy ilyen mikroszkópot összerak, és ül, és a mikroszkóp előtt, és gyűjti, egy ilyen filmet kell fölvenni, akkor hát szerintem ez az egyik legunalmasabb része a dolognak, mert egy ilyen villódzást lát a képernyőn, ahol minden egyes felvillanás egyetlen egy molekulának a képe. És mondjuk ezen a képen, ugye ez egy molekulának a képe, megint ráillesztem, meghatározom, hogy hol van ennek az eloszlásnak a maximuma, nagy pontossággal, egy nagyságrenddel jobb pontossággal, mint a szélessége, és ezeket szépen összeadogatva, egymásra rakva ezeket a koordinátákat, most már el tudjuk olvasni, hogy mi van a képen. Ez lényegében a lokalizációs technikának az alapelve. Tehát még egyszer, valahogy elérjük azt, hogy ezek a molekulák egyesével villogjanak, külön-külön detektálom őket, meghatározom, hogy hol vannak, és utána rekonstruálom a képet. Ez természetesen azt is jelenti, hogy nem egyetlen egy képet veszek föl, hanem ez egy lassú folyamat. Ez a lokalizációs technikának, ha tetszik, egy hátránya, akár 2-5 percig is tartott egy képnek a felvétele, de mi már vettünk fel egy órán keresztül is. Jó, ez nyilván attól függ, hogy hány darab képkockára van szükségünk. Tehát a lokalizációs mikroszkópiának az 5 alap lépés az úgy néz ki, hogy először is kell venni valamilyen fluoreszens molekulát, amivel el tudom érni azt, hogy kibe tudom őket kapcsolgatni. Utána nyilván meg kell festenem a sejtemet, vagy hát a mintámat, bármi is az. Utána föl kell venni ezt a 10, 20, 30, 100 ezer képkockát, és utána egy algoritmussal ki kell értékelni. Meg kell határozni, hogy hol van ezeknek a maximuma, és utána rekonstruálni kell a képet. Ez a lokalizációs technikának az alapötlete. Az, hogy hogy érem el azt, hogy ezek a molekulák kibe kapcsolgassanak, ennek megfelelően szoktunk különböző technikákról beszélni. Az egyik ilyen technika az a PALM, ami a fotoaktiválható fluoreszens fehérjéket használ. Ennek a fehérjének a kifejlesztése vagy a vizsgálata az William Lerner nevéhez fűződik. Ugye itt betettem ide egy cikket, ez egy Nature-ben megjelent cikk, 1997-ben jelent meg. Azért tettem be egyébként, hogy jó sikerült cikk volt, mert ugye Roger Chan 2008-ban kapott kémiai Nobel-díjat egyébként a zöld fluoreszens fehérjének a felfedezéséért, és Lerner pedig tavaly. Tehát ez a cikk, ez tulajdonképpen két Nobel-díjhoz is kapcsolható. Kicsit beszéljünk a PALM-ról. Még egyszer, a PALM az egy fotoaktiválható fluoreszens fehérjét használ. Miért jó ez? Azért, mert miért szeretjük a fluoreszens fehérjéket? Azért, mert a fluoreszens fehérje, ez egy fehérje, tehát maga a sejt tudja legyártani. Tehát meg tudják azt csinálni a biológusok, hogyha mondjuk egy fehérjét szeretnék követni a sejtben, akkor a sejt maga hozzá expresszálja ezt a fluoreszens fehérjét, tehát nem nekünk külön kell majd utólag megjelölni. A fotoaktiválható fluoreszens fehérjéknek az a sajátossága, hogy a natív állapotuk, tehát az alapállapotuk, az nem fluoreszens. Tehát ők nem fluoreszkálnak egyébként. Tehát ugyanez a neve, de nem fluoreszkál. Tehát, viszont, ha használok egy kis UV-fényt, tipikusan olyan 400 nanométer körüli fényt, akkor lesz a fluoreszens fehérjében egy konformáció változás, kicsit átalakul a fehérjének a struktúrája, és fluoreszensé válik. Jó? Fluoreszensé válik, és ebben a pillanatban úgymond bekapcsol. Tehát gyakorlatilag egy kis UV lézer vagy fény segítségével ezt a molekulát be tudom kapcsolni. Vagyis akkor mit kell tennem? azt kell tennem, hogy kezdetben ugye mindenki sötét, mindenki sötét, nem fluoreszens állapotban van, használok egy kis 405 nanométert, egy-kettőt bekapcsolok, nem túl sokat, csak egy-kettőt, ugye sokat nem kapcsolhatok be, mert aztán ezek ugye túl sokan lesznek, és láttuk, hogy túl sokan vannak, akkor nem tudom megkülönböztetni egymástól ezeket a foltokat. Lokalizálom őket, és elég nagy teljesítményt használva, utána tulajdonképpen szétlövöm. Tehát bleachelem, úgy hívjuk, bleachelem, tehát szétlövöm ezeket a molekulákat, és egy következő körben majd újabb fehérjéket aktiválok, és olvasom ki. Erik Bedzig volt az, aki az első ilyen palm mikroszkópot összerakta. Ez az első palm mikroszkóp. Nagyon okos ember volt egyébként, vagy okos ember, mert most is okos ember, mert ezt egyébként nem a saját nappaliában, hanem a barátjának a nappaliában tette meg. Ezek a mikroszkópok, ezek gyakorlatilag most már elérhetőek, tehát lehet ilyen mikroszkópot venni, forgalomban van. Ez pedig az egyik első ilyen cikkből származó kép. Itt jól látszik, hogy itt vannak az egymást követő frémek, és itt a jobb oldalon pedig, hogyha látszik, itt a spot, vagy ennek a foltnak a helyén csak egyetlen egy pont van. Ezek már a lokalizációk. És akkor ezeknek az összeadásából tulajdonképpen lesz egy nagy térbeli feloldású kép. Tehát itt is ez egy hagyományos fluoreszens kép, ez pedig erről a részről készült nagy térbeli feloldású lokalizációs mikroszkópiás kép. Mi a baj ezekkel a fluoreszens molekulákkal, mármint a fehérjékkel? Hát ezek nem nagyon szeretnek fényt kibocsátani, nem nagyon erősek, az az igazság. És milyen jó lenne, hogyha teljesen hagyományos festékeket is lehetne használni. Erre is van mód. Van olyan technika, amiben teljesen hagyományos fluoreszens festéket lehet használni. Ezeket úgy szokták közösen hívni, hogy storm technikák. Ez pont az ellentétét jelenti, itt először ki kell kapcsolni ezeket a molekulákat, először sötét állapotba kell őket vinni, és akkor csak párat kell visszahozni aktív állapotban. Pár példát szeretnék csak felvillantani, hogy milyen szép képeket lehet ezzel csinálni, és nem is igazándiból nem is érdekes, hogy mit mutat a kép. Itt ennek a bal felső sarkában látszik a hagyományos mikroszkóppal fölvett kép, hát jól látszik, hogy nem látszik semmi lényegében. A szuperrezolúciós kép, az pedig itt a jobb alsó sarkában, tehát ebben a részben látszik, jól kivehető ez a 8-szögletes struktúra. Ezt meg lehet több színben is csinálni, tehát meg lehet azt tenni, hogy azt a fehérjét, aminek ennek a komplexnek a közepén van, ezt egy másik színű festékkel jelölöm meg, és akkor annak egy nagy, és akkor külön-külön tudom nézni ezt a 8 fehérjét, illetve aki a középen van struktúrát. Hát természetesen pár saját eredményt is azért szeretnék bemutatni. Ez a sejt membrán alatt kialakuló ilyen vezikuláknak a képe. Ugye ezek a vezikulák, ezek nagyon picik, olyan 30-40-50 nanométer átmérőjek, teljesen ilyen hagyományos fluoreszens mikroszkópokkal csak ennyi látszik belőle. Nyilván az ember sejti, hogy ez nem egy darab vezikula, hanem mit tudom én 4-5 vezikula, de ugye megszámolni nem, tehát nem tudjuk őket külön választani. A nagy térbeli feloldással ugye nagyon szépen látszik, le tudjuk számolni, hogy ez 5 darab vezikula, ez pedig 4 volt. Ez egy másik példa, itt amiloid bétát vizsgáltunk. Az amiloid béta az ez egy kulcs fehérje az Alzheimer kor kialakulásával kapcsolatban. Ez egy in vitro kísérlet volt, tehát gyakorlatilag egy fedőlemezen voltak ezek a apró, rövid kis fibrilek. Hát itt lehet látni, hogy itt ott vannak, de igazándiból nem nagyon lehet látni a részleteket, főleg azt, hogy milyen hosszúak, milyen az eloszlásuk, stb. Ennek a nagy térbeli feloldású képe az így néz ki. Tehát itt kristálytisztán látszik, hogy milyen eloszlásban vannak, milyen hosszúak, stb. Ezt sejten belül is meg lehet tenni, ez ugyanaz amiloid bétás kísérlet sejten belül, ez egy hagyományos fluoreszens kép, ez pedig a nagy térbeli feloldású kép. Tehát jól látszik a különbség. A lokalizációs technikával tipikusan egy nagyságrendet lehet javítani a térbeli feloldáson, tehát azt mondanám, hogy normál esetben egy olyan 20-30 nanométeres térbeli feloldásra azt mondanám, hogy rutinszerű, de nyilván vannak cikkek, amelyekben lehet olvasni 4-5 nanométeres térbeli feloldást is. Nyilván ez nagyon függ a mintától. Szuper rezolúció hagyományos mikroszkópokkal. Ugye azért tettem fel ezt a kérdést, és tettem mögé elég sok kérdőjelet, mert ugye az a meglepő, hogy azok az optikai elemek, amiket használunk, azok egyáltalán nem szuperrezolúcióra optimalizált elemek. Tehát itt nincs egy olyan optikai elem, amit szuperrezolúcióra fejlesztettek ki. És mégis nagy térbeli feloldást lehet belőle vele csinálni. Ez azért van, mert hogy ez működjön, ez csak úgy lehetséges, hogy minden egyes kis apró alkatrész a helyén van, és minden egyes protokoll, metódus tökéletesen működik. Ha ez nem így van, akkor, tehát itt helye nincs a hibázásnak. Elég, hogyha egy dolog nem működik, akkor minden, felejtsük el azt, hogy itt szuper rezolúció lesz. Milyen hibák lehetnek? Hát például ez egy fluoreszens módszer, tehát ugye amit én mérek, az tulajdonképpen nem a fehérjém, hanem a fluoreszens festékem. A kettő között van egy távolság. Ugye ez egy hagyományos mikroszkópban azt így legyintünk, hogy ez nem érdekes, mert ez lehet, hogy 20 nanométer, 200-300 nanométeres térbeli feloldásnál ez teljesen lényegtelen. De nem itt. Itt bizony nem lényegtelen, mert pontosan ekkora a térbeli feloldásunk. Visszatérve az előbbi amiloid bétára, pontosan ezért kaptunk 47 nanométer széles fibrilleket, mert ezen lógnak, ő maga sokkal vékonyabb egyébként, csak lógnak jobbra-balra a fluoreszens fehérjék, és a linkernek is van egy hossza. Tehát ez egy probléma. Ez egy másik érdekes probléma, ugye szintén Bori Ferenc professzor úr említette már a kromatikus hibát, vagy a színi eltérést. Ez egy nagyon egyszerű kísérlet, és jól mutatja, hogy mennyire nincsen a szuperrezolúcióra optimalizált optikai elemünk. Képzeljünk el, hogy van egy gömbünk, amely gömböt különböző színekben tudok gerjeszteni, és aztán ez emiatt lokalizálni is. Először lokalizálom vörös fénnyel, utána zölddel, kékkel, és a végén megint vörössel. Az, hogy a vörösön kezdem és vörösen fejezem be, és ugyanoda lokalizál, az azt jelenti, hogy nem arról van szó, hogy elmozdult a mintám, az ugyanott maradt, de mégis különböző színekre máshova lokalizáltam. Máshova. Azért csak ide rajzoltam, hogy ez itt egy pixel mérete a kamerámnak. Tehát, hogy ezt egy hagyományos mikroszkópként használom, ezt senki nem fogja észrevenni, hogy ezek máshol vannak, de hogyha tízszeresen javítottam a térbeli feloldást, akkor bizony látszani fog. Ez a színi hiba. Szerencsére ezt a rendszer vezeti be, tehát egy egyszerű kalibrációval ezt a színi hibát ezt ki lehet küszöbölni. A harmadik probléma, hát tegyük fel, kérdés, hogy milyen sűrűn kell festenem a mintámat. Ugye tegyük fel, hogy ezek a matrixszerű, ezek a minták, nem mindegy, hogy hány lokalizáción van. Nyilván minél sűrűbb, minél kisebb a struktúrám, minél finomabb a struktúrám, annál több lokalizációra van szükség. Ki kell elégíteni a mintavételi tételt, vagyis a molekulák számának és a kritikus méretnek a hányadosának nagyobbnak kell lennie mindkettő. Tehát nyilván, hogy egy ilyen finom struktúrát szeretnék leképezni, ahhoz nagyon sok lokalizációra van szükségem. Ebből az következik, hogy nagy festési sűrűség kéne. Nagyon nagy. De mi a baj a nagy festési sűrűséggel? Ha sokan vagyunk, akkor nehezen tudom azt elérni, hogy egy képen csak kevés molekula legyen aktív. Ez egy szimuláció, 4 darab vezikulát mutat, és amit változtattunk, az a vezikulákon lévő fluoreszens molekuláknak a számát, a másik tengelyen pedig az expozíciós idő van, aztán most nem annyira érdekes. A dolognak a lényege, hogyha növelem a fluoreszens molekulák számát, akkor egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy egyszerre villan föl egy molekula ezen a vezikulán és ezen a vezikulán, ha meg egyszerre villan föl, akkor lehet, hogy az algoritmus azt fogja csinálni, hogy ez mintha egy felvillanás lenne, és ide középre fog lokalizálni. Vagyis, és ez egy valós probléma, ez tényleg egy mérésnek az eredménye, itt vannak a vezikulák, és a vezikulák között itt látszanak ezek a hidak. mi egy kicsit sokat vagy gondolkodtunk is rajta annó, hogy ez egy tényleg valóságos hidak, tényleg ott vannak, ezek a vezikulák tényleg össze vannak kötve, vagy nincs. Nem voltak összekötve, ez teljesen artefaktum. A másik technika, amiről szeretnék beszélni, az a STED. A STED, ez Stefan Hell nevéhez fűződik, ő fejlesztette ki. Emlékeim szerint azt hiszem, hogy 94 körül jelentek meg az első cikkek, ez egy kicsit régebb. Egyébként a lokalizációs technika ez egy nagyon új, 2006-ban jelentek meg az első cikkek, tehát ahhoz képest, hogy 2014-ben már Nobel-díjat adtak rá, ez egy nagyon gyors folyamatnak tekinthető. A STED technika, ez egy pásztázó mikroszkópiás technika, tehát itt arról van szó, hogy a nyalából tényleg végigpásztázzuk a mintát, és minden egyes pontból információt gyűjtve próbáljuk összerakni a képet. Megint ez egy fluoreszenciás technika, tehát az történik, hogy alapállapotból fölgerjesztem gerjesztetállapotba a festékemet, ugye van egy belső konverzió, és a fluoreszencia révén egy fotont bocsájt ki, és ugye ezt mérem. A STED megértéséhez még egy folyamatot kell bevezetnünk, vagy ismernünk, ezt úgy hívják, hogy kényszerített emisszió. Einstein óta tudjuk, hogy van kényszerített emisszió, ez egy nagyon egyszerű folyamat, arról van szó, hogy rá tudjuk kényszeríteni a gerjesztett állapotban lévő molekulát arra, hogy alapállapotba visszamenjen. Jó, megfelelő hullámhosszú fénnyel kell kivilágítani, és akkor a gerjesztett állapotban lévő molekulák visszamennek alapállapotba. Ezt hívják stimulált vagy kényszerített emissziónak. Akkor képzeljük a következő dolgot. Ugye van egy mikroszkópunk, van egy gerjesztő fényünk, belefókuszálunk a mintánkba, és abban a térfogatban, ahol fókuszáltunk, abban a térfogatban ugye mindenki gerjed. Tehát abban a térfogatban gerjesztett molekulák lesznek. Ugye ennek a térfogatnak a méretét ezt a diffrakciós küszöb fogja meghatározni. Ugye ez a probléma tulajdonképpen. De mit csinálunk? Azt csináljuk, hogy használunk egy második nyalábot, aminek ilyen trükkös alakja van, a közepén nulla az intenzitása, és ilyen gyűrű alakú. És ez a STED nyaláb, ez kényszerített emisszióra kényszeríti a fluoreszens molekulákat, tehát azok, akik itt a szélén vannak, akik látják ezt a nyalábot, ők visszamennek a lapállapotba, de középen, akik középen voltak és gerjesztett állapotban voltak, őket nem bántja. Vagyis le fogja szűkíteni, le fogja csökkenteni azt a térfogatot, ahol gerjesztett állapotban maradnak a molekulák. Ez a STED-nek a lényege. Minél nagyobb intenzitású STED nyalábot használok, annál jobban be tudom szűkíteni azt a tartományt, ahol gerjesztett állapotban maradnak a molekulák. Ez egy nagy teljesítményű, rövid impulzusú lézereket kell a STED-hez használni. Ugye ez azt is jelenti, hogy általában ezek a rendszerek meglehetősen komplikáltak. Ilyen lézerrendszer, vagy ilyen mikroszkóprendszert is lehet már vásárolni, hogyha valaki szeretne ilyen méréseket csinálni. Még egyszer a STED Stefan Hell nevéhez fűződik. Ezt a képet meg azért tettem, mert nem képet, ezt a grafikont azért tettem be, mert itt vannak számok. Ezért elég borzalmas számok vannak, hogy itt gigawatt per négyzetcentiméterek vannak. Tehát még egyszer a STED gigawatt per négyzetcentiméter pumpál be a mintába ahhoz, hogy kényszerített emisszióval a gerjesztett állapotból vissza tudjuk hozni alapállapotba. Ez a STED-nek egy hátránya. Pár példát hoztam itt is a STED-re. Ugye ez ugyanaz a minta, ami nem ugyanaz, hanem tehát hasonló minta, csak STED-del van, STED-del nézték meg, ugyanúgy látszik a 8-as struktúra, illetve középen a másik molekula. Illetőleg itt még további példák vannak. Itt mindig látszik a bal oldalon a konfokális mikroszkóppal fölvett kép, a jobb oldalon pedig a szuperrezolúciós, hát a STED mikroszkóppal fölvett kép. A STED által tipikusan azt mondanám, hogy olyan 50-60 nanométerre lehet lemenni, tehát a legjobb térbeli feloldást az a lokalizációs technika tudja, még egyszer egy olyan 20-30 nanométert rutinszerűen el lehet érni, a STED az egy kicsit rosszabb, viszont megvan az összes előnye, mondjuk, mint ami egy konfokális pásztázó mikroszkópnak van, tehát tényleg egy nagyon szép 3D-s képeket lehet vele fölvenni. A Összefoglalásképpen, ugye akkor a kémiai Nobel-díjat hárman kapták az elmúlt évben, és az idén már megjelent tulajdonképpen az a roadmap, ami hát felvázolja tulajdonképpen ennek a szuperrezolúciós technikáknak a jövőjét. Hát csak párat emeltem ki ezek közül, még mindig olyan gyerekcipőben jár egy kicsit ez a mikroszkópiás technika, tehát nagyon sokan még mindig szeretik mellé tenni az elektromikroszkópos képet, hogy azért biztos, tényleg azt látjuk-e, mint ami ott van. Nagyon nagy erőket fordítanak a fotoaktiválható, vagy fotokapcsolható fluoreszens fehérjéknek a fejlesztésére. Az idegtudományokban egyre jobban elterjedtebb a szuperrezolúciós technikák. Úgynevezett nanobodiknak az alkalmazása egy fő irány. Itt nyilván arról van szó, hogy a linkereknek a hosszát próbálják csökkenteni, hogy a fluoreszens molekula minél közelebb legyen a target molekulához. És hát nyilván az a cél, hogy in vivo, tehát tulajdonképpen élősejtes kísérleteket is lehessen végezni. Na most az a sajnálatos, hogy ugye ez nagyon fejlődik, és itt látszik is, hogy ugye a múlt heti Szabó Gábor professzor által tartott, a fotonikáról tartott előadása után én is beletettem ezt a képet, hogy hogyan fejlődik, vagy hogyan növekszik a szuperrezolúciós mikroszkópoknak a piaca. Hát most körülbelül itt vagyunk, ugye ez mondjuk mit tudom, 900 millió dollár környékén van, és mondjuk 2022-re ez egy meg fog ötszöröződni. Hát ez nem Magyarországon vett szuperrezolúciós technikák miatt, vagy szuperrezolúciós mikroszkópok miatt van. Magyarországon összesen 3 szuperrezolúciós mikroszkóp van. Az egyik fönt van Pesten, tehát 2 Storm van. Az egyik Pesten van a Kokiban, a másik Szegeden van a Szegedi Tudományegyetemen, és van egy harmadik, ezzel nem beszéltem, ez a harmadik úgynevezett struktúrált kivilágítású technika, ez pedig a Pécsi Tudományegyetemen van. Tehát természetesen az itt bemutatott eredményekben nem jöhettek volna létre a támogatók nélkül, illetőleg a kutatócsoportban dolgozó kollégák nélkül, de azt is szeretném megemlíteni, hogy nagyon sok partnerünk van, Cambridge-ben, a Nemzeti Fizikai Kutatóban, és egyre több közös kapcsolatunk van itt Szegeden is. És végezetül egy kis játékkal szeretném befejezni az előadásomat, hogy és a játék az a következő. Lokalizációs technikához fog kapcsolódni. A bal oldalon mindig egy nagyon rossz feloldású kép látszik. Középen látszik az, amit az ember egy lokalizációs technikával a monitoron lát, tehát látja ezeket a villódzó molekulákat. Ugye ebből kéne neki összerakni tulajdonképpen a képet, és a jobb oldalon pedig ugye már a rekonstruált, a lokalizált pontokból kirajzolódó képek látszanak. És akkor nyilván a játék lényege az, hogy ki kell találni, hogy ki van a képen. Ugye ez nyilván könnyű, a 8. Henrik van rajta, de... Annyit segítek, hogy tulajdonképpen szinte mindegyik fizikus, vagy jó, nem, vegyész is. Tehát ugye ő Marie Curie. Akkor... Ő könnyű, ugye már van előképzettségünk, nem elég rossz a kép, nyilván arról van szó. Kicsit meg tudom gyorsítani a folyamatot. Ugye kicsit több molekulát teszek, bár... Van az a vész, hogy átfednek, és akkor nem lesz olyan jó a kép. Ugye ő Galilei. Teller, Tellerede. ez nehéz, illetve lehet, hogy a mai előadás után nem lesz annyira nehéz. Ugye ő az a három tudós, aki a tavalyi kémiai Nobel-díjat kapta. Jó, és végezetül... pedig ő. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Révész Béla, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi docense tartja meg a Kutatások a Sötétben, a titkos szolgálatok vizsgálatának módszertani kérdéseiről című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!